egyre több az aktív munkakereső, viszont a vállalkozások elkezdték a munkaerőpiaci alkalmazkodást, ezért létszámstoppot rendeltek el sok helyen. A várakozásoknak megfelelően februárban is folytatódott a hazai munkanélküliségi ráta emelkedése, 196 ezer regisztrált munkanélküli volt. Az ING Bank vezető elemzője azt nyilatkozta, hogy a magyar gazdaság továbbra is technikai recesszióban lehet, és a fokozatos helyreállás csak az év második felében kezdődhet el. Virovácz Pétert Némedi Kincső kérdezte.
A decemberi és februári időszakban mind a foglalkoztatottak száma, mind pedig a munkanélküliségi ráta nőtt, viszont a foglalkoztatottaknál látszik egy olyan minimális csökkenés, ami a novemberi és januári időszakhoz mérten következett be. Mi okozhatta, mi okozza mind a két adatot, és mi az összefüggés a kettő között?
Azt mondhatjuk, hogy a magyar munkaerőpiacon továbbra is zajlik a fokozatos alkalmazkodása megváltozott gazdasági körülményekhez. Ugye itt elsősorban arról beszélünk, hogy a magyar gazdaság immáron bizonyosan két negyed éve technikai recesszióban van, és hát nagyon úgy tűnik az eddigi adatok alapján, hogy az idei első negyed év is a technikai recesszió folytatódását hozza. Ezekben, vagy ezek között a körülmények között pedig a vállalatok egyrészt létszámstoppot rendeltek el, másrészt pedig hát vannak olyan cégek, főleg az olyan szektorokban, ahol nagyon magassá vált a munkaerőköltség, tehát munkaintenzív szektorokról beszélünk, vagy éppen energiaintenzív szektorokról, ahol még nem sikerült kimozogni az energiaköltségek megugrását. Szóval elsősorban itt találkozhatunk létszám leépítésekkel. No, ezek nem feltétlenül tömeges létszám leépítések, de mindenképpen látszik, hogy zajlik egyfajta alkalmazkodás. Ezért láthatjuk azt, hogyha minimálisan is, de folyamatosan hónapról hónapra csorog lefelé a foglalkoztatotti létszám, és ezzel párhuzamosan emelkedik a munkanélküliek száma.
Azért az adatokhoz az is hozzájárul, hogy az aktív munkakeresők száma viszont nő.
Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az elmúlt egy év távlatában az aktívak száma, tehát a munkaerőpiacon résztvevők száma, az továbbra is magasabb, több tízezerrel magasabb. És ez azt jelenti, hogy egyre többen vannak, akik állást keresnek, vagy éppen elhelyezkedtek. De persze, hogyha megnézzük a részletes statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy itt jellemzően arról van szó, hogy elsősorban itt a magas inflációs környezetben hát egyre többen szeretnének ismét munkába állni, és hát nyilvánvalóan miközben azért a legtöbb cég azt mondja, hogy megállította a munkaerő felvételt, bizony hiába gondolják úgy az újonnan belépő munkavállalók, hogy ők szeretnének eljeszkedni, ez nem megy olyan könnyen. Vagyis az történik, hogy részben nyilván úgy nő az aktívak száma, hogy vannak, akik el tudnak helyezkedni, de bizony vannak sokan olyanok, akik munkanélküli státuszba kerülnek ezáltal. Vagyis az, hogy növekszik a munkanélküliségi ráta Magyarországon most már hosszú hónapok óta, ez részben a leépítéseknek köszönhető, részben ugyanakkor annak, hogy egyre többen próbálnak meg ismét elhelyezkedni, mondván bizony-bizony már nem igazán jönnek ki abból a fizetésből, ami mondjuk eddig volt a családnak, hiszen nagyon sok egykeresős családmodellel találkozunk, és véletlen elsősorban itt nőtt meg azok aránya, akik szeretnek ismét elhelyezkedni és munkát vállalni, ezért nőtt tehát még részben a munkanélküliség.
Ha a munkahelyek alapvetően nem is lojálisak a munkavállalóikhoz, ez fordítva mennyire igaz, a munkavállalók mennyire maradnak egy helyen, és érzik azt stabil pontnak?
Én azt gondolom, hogy olyan nagyon komoly, tragikus helyzet nincs jelen pillanatban, sem munkáltatói, sem munkavállalói szempontból nézve. Nyilván a munkavállalók most azzal szembesülnek, hogy egy jóval nehezebb gazdasági környezet van, vagyis hát kevésbé jellemző, én azt gondolom az, hogy pusztán azért keresnének újabb állást, hogy magasabb legyen a fizetésük. Nyilván ez egy jó motiváció, ugyanakkor egy ilyen bizonytalan környezetben nagyon sokan úgy ítélhetik meg, hogy inkább egy picit kisebb fizetés, de legalább biztos helyen vagyok, míg mondjuk egy munkai váltás során sajnos előfordul egy olyan helyzet, hogyha rosszabbra fordul a gazdasági környezet, hát akkor jellemzően a munkáltatók, a cégek elsősorban azoktól válnak meg, akik viszonylag frissebben csatlakoztak a cég. Itt egy 3 hónapos próbaidő periódus során azért könnyebb sajnos ezeket a munkavállalókat elengedni. Vagyis ebből a szempontból szerintem a munkavállalók is inkább most a biztosabb munkahelyet választják, és a biztosabbra mennek. Munkáltatói oldalon pedig azt látjuk, hogy azért összességében elsősorban úgy próbálnak meg a vállalatok reagálni és racionalizálni, hogy a be nem töltött álláshelyeket szüntetik meg, és a legvégső esetben bocsátanak el munkavállalókat. Ugyanis a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy itt az előttünk álló technikai recesszió azért rövid lehet, és az év második felében már jön egyfajta fellendülés a magyar gazdaságban, és akkor bizony a munkáltatók nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hogyha szeretnének ismét fölvenni embereket, szeretnék ismét betölteni a pozíciókat, hiszen még mindig általánosságban munkaerő hiányt jellemző a magyar munkaerőpiacon.
Akkor arra kell gondolni, hogy azért az év második feléig most ezek a hasonló adatok maradnak, és továbbra is csökkenni fog a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig akkor nőni?
Egyelőre nem látunk bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy rövid távon megváltozna a munkaerőpiaci trend. Vagyis fokozatosan emelkedő munkanélküliséggel, illetve csökkenő foglalkoztatási rátával számolunk. De azért itt messze nem 2008-2009-es válság körüli számokra kell gondolnunk, hogy akkor bőven kétszemegyű volt a munkanélküliségi ráta. Az ING friss előrejelzése azt mondja, hogy nagyjából olyan 4,5% körül tetőzhet valamikor nyáron a munkanélküliségi mutató, és az év második felében stagnálás, majd a vége felé inkább már egy javuló munkaerőpiaci helyzet, némileg csökkenő munkanélküliségi ráta várható. Úgyhogy azért összességében azt mondhatjuk, hogy továbbra is egy feszes, összességében egy jó állapotban levő munkaerőpiaccal lesz jellemezhető a magyar gazdaság.
Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőit hallották. Az Európát elérő amerikai bankcsőd hullám komoly árfolyam és részvényáresést okozott az öreg kontinens pénzintézeteinél is. A szakértők és a befektetők szerint számos további európai bankot is érinthet a csőd, emellett számolnak a részvényesek pénzpiaccal szembeni bizalmatlanságával is. Ezt a helyzetet fokozza, hogy a Credit Suisse kötvényeit nem válthatják vissza a befektetők. Kalapos Csabát, az SPB befektetési ZRT privátbanki igazgatóját, Emőt Pál kérdezte a részletekről Prémium kategória című műsorunkban.
Különböző értesülések vannak, hogy mind a korábban bajba került Deutsche Banknál, mind a Credit Suisse-nél nagyon sok nem teljesen legálisan szerzett pénzt kezeltek, és ott mosták tisztára. Ezek a bankok azért kerültek bajba, mert úgy ezek nyilvánosságra kerültek, és akkor megrendült a bizalom. Ezeknek a bankoknak puhárja rendült meg. Tehát erről is szó lehet, vagy ezek csak hát olyan piaci pletykák.
A Credit Suisse esetében egyértelműen ez is közrejátszott a Credit Suisse kimentésében. Ugye az amerikai Silicon Valley Bank csődje után az egész világon zuhanni kezdtek a bankok árfolyamai. Sokan elkezdték kivenni a pénzüket a pénzintézetekből, egy bankpánik az árnya látszott kialakulni, és hát ebben a helyzetben a leggyengébbek egyértelműen inogni kezdtek, a leggyengébb láncszemeket elérte ez a hullám. Hát ilyen volt Európában a Credit Suisse 170 éves múltra visszatekintő bankóriás, ami azért, ahogy te is mondod, már évek óta súlyos problémákkal küzdött. Ez a bank korábban mafiozóknak, adóelkerülőknek segített tisztára mosni a pénzét, diktátoroknak, korrupt politikusoknak is kezelte a megtakarításait.
És ezen ezt hiszem elég jól kerestek.
Egyébként gondolom kifejezetten nyereséges üzletágnak számíthatott ez egy időben a Credit Suisse-nél, ami a problémát okozta, hogy emiatt komolyan sérült is a hírneve, és komoly büntetéseket is kiszabtak rá az európai vagy amerikai hatóságok, és hát értelemszerűen ebben a kialakult bankpánik hangulatban oda vezetett, hogy egyre többen elkezdték kivenni a pénzüket a Credit Suisse-ből. Ugye itt a bank először egy 54 milliárd dolláros gyors hitelt kapott a svájci jegybanktól. Ez önmagában a Credit Suisse részvényeseket, meg a befektetőket nem igazán sikerült ezzel megnyugtatni, és úgy tűnt, hogy ez sem menti meg a céget, és ekkor jött szóba ugye a legnagyobb rivális, a szintén svájci UBS, amely elkezdte jóval a piaci ár alatt ajánlatokkal bombázni a Credit Suisse-t.
Gondolod egyébként, hogy a UBS maga döntött arról, hogy fölvásárolja, vagy pedig a svájci jegybank, vagy a svájci állam próbálta erre ösztönözni?
Ez egyértelmű inkább egy föntről jövő üzenet lehetett, tehát a tárgyalásokat ugye a svájci pénzügyi hatóság szerepét betöltő úgynevezett FINMA nevű intézmény vezette, egyértelműen el szerette volna kerülni a Credit Suisse csődj és egy amerikai bankcsődhöz hasonló helyzetet, és így sikerült végül is tettő alá hozni ennek a két ősi riválisnak az egyesülését.
Gondolom azért is tette ezt meg a UBS, illetve hát erre ösztönözte őt a svájci hatóság, mert tanult a 2008-as válságból, ugye, amikor a negyedik legnagyobb amerikai bank, a Lehman Brothers csődbe ment, és ott nem mentették meg ezt a bankot, és ez elindította azt a pénzügyi válságot, ugye, amely másfél-két éven keresztül tartott, és hát Amerikán kívül is nagyon nagy hullámokat vert, és hát romba döntötte tulajdonképpen a világgazdaságot.
Így van, és hát ugye joggal tartottak attól, hogy egy 2008-as hasonló csőd hullám, és ezzel együtt egy komoly gazdasági válság alakulhat ki, hogyha nem menti ki a bajba jutott Credit Suisse, illetve az amerikai bankcsődök utána az amerikai Fed, illetve az FDIC, ugye a betétbiztosító is tehát hirtelen gyorsan olyan bejelentéseket, döntéseket hoztak meg, amelyek egy 2008-as hasonló gazdasági válság, vagy egy bankválságnak az esélyét mindenképpen elkerülték ezzel.
Milyen banki kötvényekbe lehet befektetni Magyarországon, illetve az SPB-nél, mert gondolom hallgatóinkat ez is nagyon érdekli.
Abszolút ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy jelen helyzetben a banki kötvények árfolyamesését követően nagyon-nagyon jó beszállási szintek alakultak ki magas kamatozású banki kötvényekben, ugyanakkor itt azért ugye kialakult egy bizalmatlanság, és hogy megmerjük-e venni az árfolyamesést követően ezeknek a bankoknak a kötvényeit. Erre az a válaszom, hogy itt érdemes szelektívnek lenni, és megkeresni azokat a nagy bankokat, nagy banki kibocsátókat, akinek a mérlege kifejezetten jól néz ki, megfelelő tőkehelyzettel, likviditási helyzettel rendelkezik. Az egyik ilyen már az általam korábban is említett OTP, akinek van egy eurós változó kamatozású, ha jól emlékszem, 2000 közepe óta a piacon kint lévő eurós kötvénye, 3 havi euribor plusz 3%-os kamatot fizető kötvényről van szó, közel 6%-os éves kamatfizetést jelent ez a befektetőknek, 80%, 83-85% körüli árfolyamon ezt a kötvényt meg lehet vásárolni. Ez kifejezetten egy attraktív befektetési célpont. 50 000 euró,
ami 50 000
kereskedési mennyiség. Igen. Tehát ez nem egy klasszikus retail lakossági befektetői körnek.
Hát össze kell állni néhány embernek.
Alapvetően egyébként a privátbanki ügyfelek portfóliójához mérten egy privátbanki ügyfél portfóliójában egy tökéletes elem lehet, ok közül ez egy OTP kötvény, ez itt érdemes lehet ebből a kötvényből is vásárolnunk.
Emelkednek a kamatok, ugye az Európai Központi Bank azért kamatemelési ciklusban van, akkor ez hogyan hat az árfolyamra, hogyha nincs pánik, normál esetben?
Tankönyv alapján egy kamatemelési ciklus, vagy a jegybanknak a kamatemelése, az a fix kamatozású kötvényekre kedvezőtlen hatás gyakorol, a hozamok emelkedésével párhuzamosan a kötvényeknek az árfolyamára ugye negatív hatása van, tehát esnek ezek a kötvény árfolyamok. Ugyanakkor ennél egy picit árnyaltabb jelen pillanatban a kép, mert a kamatemelési ciklus, hogy a piac elkezdi azt árazni, hogy egy kamatemelési ciklusnak a végén járhatunk, akkor az önmagában a befektetőket ismét terelheti kockázatosabb eszközök felé, részvény, a hosszabb lejáratú kötvények irányába, ami a végeredményben azért egy támaszt jelenthet ezen értékpapírok árfolyamában.
Az SPB befektetési ZRT privátbanki igazgatóját, Kalapos Csabát hallották. 7 óra 52 perc van, 8 perc múlva, 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8 óra után pedig egy másik brókercég, az XTB elemzőjével nézzük át a legfrissebb bankpiaci fejleményeket.